Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap arra, hogy nemet mondjon Ukrajna és a háború finanszírozására, és azt mondja a kormánnyal együtt, hogy mi nem fizetünk, ránk ne számítsatok, a magyar jóléti intézkedéseket nem fogjuk megváltoztatni, hangsúlyozta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor elmondta, az Európai Unió arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút Oroszországgal szemben a frontvonalon megnyeri, és Európa ehhez a győztes ukrán háborúhoz ad pénzügyi támogatást. A kormány által indított nemzeti petícióval most minden magyar lehetőséget kap, hogy nemet mondjon erre, tette hozzá. A magyaroknak 2026 egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Azt mondta, a veszélyek valószínűségét csökkenteni kell, a lehetőségeket pedig ki kell használni. Az áprilisi választás sorsdöntő lesz ebből a szempontból. A kormánypártok ezért mondják, folytatta, hogy a 2026-os választás legyen a biztos választás, vagyis ha a kormány megőrzi folytonosságát és cselekvő képességét, akkor a veszélyeket el tudja hárítani, a lehetőségeket pedig ki tudja használni az ország. Ha Magyarország átáll a brüsszeli útra, a Brüsszel párti erők győznek. Az hadigazdaságot jelent, ez pedig felerősíti a veszélyeket, és rengeteg kárt fog okozni az országnak, hangsúlyozta. Brüsszel párti és ukrán párti politikai erőnek nevezte a Tisza pártot és a DK-t a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Reális veszélynek nevezte, hogy magyar fiatalokat küldhetnek katonának Ukrajnába, amennyiben Magyarországon Brüsszel párti kormány alakul. Bőségesen van gáztartalék, az éves fogyasztás messze 40%-a feletti tartalékkal kezdtük meg a telet, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Kifejtette, nem is kell a tartalékot felhasználnunk, vagyis ha igen, csak kis százalékban, mert folyamatosan érkeznek a szállítmányok. Nem akadt el az ország gázellátása, rögzítette a kormányfő. Az ország kiállta a hópróbát, értékelte a miniszterelnök az elmúlt hetek időjárása miatti helyzeteket, a lakosság hozzáállását és a hatóságok tevékenységét a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, a rendkívüli időjárás próbatétel mindenkinek, de összességében ezt a hópróbát kiállta az ország. Kifejtette, az ország békeidőben is működik, de nem csak a normális időszakokban képes megszervezni az életet, hanem rendkívüli körülmények között is. Január 15-éig közel 670 ezer éves E-matricát vásároltak az autósok. Ebből mintegy 200 ezer volt országos, több mint 467 ezer pedig vármegyei matrica. A vásárlások 95%-a magyar rendszámú járműre történt, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT igazgatóságának elnöke a távirati irodának küldött közleményében. Bartal Tamás kiemelte, az éves országos és vármegyei e-matricák értékesítésében az év eleje, különösen január a legerősebb időszak, mivel ezek a jogosultságok 13 hónapig érvényesek. De már decemberben is sokan éltek az előértékesítés lehetőségével. 3 hét alatt csak nem 160 ezer éves e-matrica kelt el. Ebből mintegy 63 ezer országos és több mint 96 ezer vármegyei. Az ukrán-magyar határszakaszon 3980-an léptek be Magyarországra csütörtökön, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 32 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Az ország döntő részén borult, párás, egyes részeken tartósan ködös időre van kilátás. Napközben valamelyest javulhatnak a látási viszonyok, Délnyugaton, illetve az északkeleti tájakon időszakosan csökken a felhőzet. Únosszitálás bármikor előfordulhat. A hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul. Késő este -5, +2 fok valószínű. Híreket hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kunya Éva vagyok. A január 6-a, vagyis vízkereszt és hamvozó szerda közé eső időszakot a vígmulatságok, vagyis a farsang időszakának nevezzük, amely a hagyományok szerint az önfelett mulatozás, a dús lakomák időszaka, amikor is elbúcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt. Velencében már István napján, december 26-án, Spanyolországban pedig Sebestyén napkor, január 20-án kezdődik a farsang, míg Rómában csakis a hamvazó szerdát megelőző 11 napot mondják farsangnak, illetve karneválnak. Sok helyen a hamvazó szerdát megelőző héten tartják a tényleges farsangot, amely nálunk húshagyó kedden éri el a befejező tetőpontját. A farsang hazája Olaszország, manapság is az olasz, különösen a venencei farsang vagy karnevál utolsó hete a leghíresebb ünnepek közé tartozik. A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, a bolondozás, a tánc, a bálok jellemzik, azaz az önfelett ünneplés a húsvéti böjt előtt. A farsangi időszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a farsangi fánk. Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel rendelkezők sem bírják ki, hogy legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi fán kedvéért. Farsangkor fánkot kell lenni, és illik házilag is készíteni. A jó hír az, hogy a bonyolultnak és kényesnek tartott szalagos fánkon kívül más fánkok is léteznek, érdemes változatosságot vinni a fánk repertoárunkba. A farsangi szokás hagyományokhoz tartozó farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség, mégis elkészítésére általában csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben élesztős, édeskelt tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a tökéletes eredmény érdekében baracklekvárral töltünk. Hogy hogyan is készül a farsangi vagy szalagos fánk, és milyen receptet érdemes követnünk, azt Süye Károlyné Klárika osztja meg hallgatóinkkal.
Ugye tradicionális, hagyományos a szalagos farsangi fánk, egyes vidékeken pampuskának is hívnak, Szuhakálóba is úgy hívtuk, de itt az Alföldön is találkoztam már, akkor valaki, egy farsangi bálunk volt, népművelők bája és a fegyver neki fiú, azt mondja, hogy igazgatónő, van-e még abból a pampuskából? És úgy felkaptam a fejem, mondom, jé, hát itt is hívják így a fánkot, hogy pampuska, tehát van a szalagos farsangi fánk, vagy pampuska, aztán sokféle változata van a csörögefánknak, amit forgácsfánknak is hívunk, sőt, Szuhakálóba ezt herőcének hívtuk, meg hát még biztos tájegységenként változik, de hirtelen ez a három jut így eszembe, ez a három elnevezés, ami tulajdonképpen ugyanazt takarja. Mostanában jó néhány gasztronómiai műsorban is különböző fánkok vannak, hát többek között Borbás Marcsitól hallottam tavaly a virágfánkról, annak az elkészítését, azt is tavaly én elkészítettem, akkor ő mutatta be az aluteljes fánkot, vagy az ő vendége, most erre már nem emlékszem pontosan, ez is az elmúlt évben volt, és most ismétlik a műsorait, most a guruló fánkot mutatta be, ezt még nem készítettem el, de majd valószínű, hogy meg fogom csinálni. Tehát ez visszakereshető, ezeknek a receptje az interneten, ezt nem fogom ismertetni, csak érdekességként elmondtam. Kezdjük azzal, amit én szoktam sütni, a szalagos farsangi fánkot. Először a hozzávalókkal, 60 deka liszt, 4 tojás sárgája, 8 deka kristálycukor, 3 centiliter rum, 3 deka élesztő, 3 deciliter tej, 10 deka vaj, egy mokás kanásó, 2 vaníliás cukor, tehát 20 g vaníliás cukor, hát és körülbelül egy fél liter olaj kell a sütéséhez. Annál jobb, ha bőolajba sütjük, jobban följön, szalagosabb, ha pedig kevés az olaj, akkor hamarabb megbarnul, és még nem sült át a tészta. Ezt az elkészítése az úgy történik, hogy egy deci langyos tejben megfuttatjuk az élesztőt. Hát ez a megfuttatjuk az élesztőt, volt nekem egy olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy mondja már, mi az, hogy megfuttatjuk, körbe szaladunk a konyhán, vagy hol futtatjuk meg. Hát én általában, amit kártésztát készítek, én mindig egy kis kovászt készítek először, ami úgy történik, hogy megmelegítem a tejet, langyosra csak, mert ha meleg tejbe tesszük be, akkor nem jön fel az élesztő, ha pedig hideg, akkor úgy szintén ez a gond vele, és én mindig a cukor felét bele szoktam rakni, tehát ha több cukor van benne, a cukor az jobban gerjeszti az élesztő gombáknak a működését, és akkor teszek rá, amikor elkevertem, belemozsoltam az élesztőt a tejbe, elkeverem simára, és teszek hozzá egy-két kanál lisztet, ezt szintén simára keverem, és akkor télen a radiátor, a nyáron meg ugye nem kell nagyon válogatni a meleg helyek között, akkor pedig melegen teszem, és gyönyörűen följön ezt, egy nagyobb tálba szoktam, vagy nem túl nagyba, de nem a tejmennyiségéhez szabom a tálat, hanem annál nagyobbat, van egy olyan fehér zománcos tálom, abba szoktam, és gyönyörűen följön teljesen a tetejére, akkor átkavarom ezt a kovászt, és megvárom, hogy ismét megkeljen. Mindig, ha ezzel készítem, sokkal könnyebb a tészta, jobban följön a sütésnél. Közben, még ez az élesztő dolgozik, addig beleszitáljuk a lisztet egy tálba. Hát ezt már mondtam, azt hiszem máskor is, de megismétlem, hogy érdemes mindig átszitálni a lisztet, mert így levegősebb lesz a tésztánk, mert könnyebb lesz a liszt is, és hát főleg az, hogy nem kerül bele szennyeződés. És még azt szeretném mondani, hogy előző nap a hideg kamrában mindig bevisszük a konyhába, amikor kertésztát készítünk a lisztet, hogy egyforma meleg legyen, mert egy túl hideg liszthez hiába adjuk hozzá a langyosra megkelt élesztőt, akkor hosszabb idő lesz a kelési idő, mint ha egyforma melegen vannak, sőt a tojást is érdemes, tehát a hozzávalókat érdemes előző este a konyhába készíteni, ahol melegebb van, mint a kamrába.
Igen, adjuk nekik időt, hogy szobahőmérsékletűvé
igen,
váljanak.
Igen, így van, egy éjszaka erre kell. Hát azért van, amikor elfeledkezem róla, vagy nem is gondoltam még előző nap, hogy fogok sütni, akkor persze, hogy akkor veszem ki, de hát azért nem történik tragédia, hogyha ha akkor visszük, csak célszerűbb előtte. És akkor a maradék tejet is meglangyosítom, amihez hozzáteszem a sót, a többi cukrot, sőt a tojás sárgáját is, ezzel szépen simára keverem, és a reszelt citromhéjat is. Összekavarjuk, a liszthez öntjük, és a már megkelt élesztővel együtt, ezt fakanállal jó hólyagosra kikeverjük, közben hozzáadjuk még a vaníliás cukor egy részét, és a rumot. A rumra pedig azért van szükség az ilyen zsírba sülté vagy olajba sült tésztáknál, hogy nem szívja annyira magába az olajat, és tulajdonképpen a sütés alatt az alkoholnak az alkoholtartalma az elmegy, gyerekek is ehetti. Ez a tészta akkor van jól, hogyha elválik az edény falától, és ekkor adjuk ehhez a tésztához a lehűtött előre, tehát megolvasztott és lehűtött vajat. És ismét jól összedolgozzuk, ezt már nem kell olyan túl sokáig csinálni, ezt is langyos helyen keresztjük, mindig tegyünk a tára egy tiszta fehér konyharuhát, és én erre szoktam még egy vékonyabb plédet is tenni, hogy jó melegbe legyen a tészta. Majd amikor megkelt, átdolgozzuk. A nyújtótáblát elég alaposan be kell lisztezni, hogy ne ragadjon oda. 2 centi vastagságúra kinyújtjuk, hát ha többet készítünk, akkor 2 cipóba is lehet, hogy ne kelljen az egész tábla szélességébe, hosszába nyújtani ezt, és tehát 2 centisre kinyújtjuk, és körülbelül egy 8 centi átmérőjű pogácsa szaggatóval kiszúrjuk, és lisztezett tálcára rakjuk, még így is keresztjük, ismét letakarjuk, mikor ráraktuk a tálcára a fánkokat, és akkor a leesett darabokat, mert ahogy kiszúrtuk a fánkszaggatóval, vagy a pogácsa szaggatóval a fánkokat, a leesett darabokat mi úgy szoktuk, hogy összegyúrjuk, és rudakat formálunk belőle, és ebből a rudakból ilyen sodratokat készítünk, és a két rúd végét összefogjuk, és úgy sodorjuk meg. ezt is keresztjük. Az olajat megmelegítjük, de csak közepes forróságúra. Megpróbáljuk, hogy melege már, azt pedig úgy szoktam, hogy egy picit darab tésztát beledobok az olajba, és ha rögtön feljön, akkor már kezdhetjük is a sütést. A sütés előtt, mielőtt betesszük a fánkokat, akkor megfogjuk a két kezünkbe, és a két hüvelykújunkat belenyomjuk középre, egy picit széthúzzuk, és akkor ott lett egy ilyen kicsi üregszerű, nem lyukasztjuk át, lesz egy kis üregszerű, ahova tálaláskor belekerül majd a különböző ízű lekvár, ki miért szeret, vagy dzsem. Édesanyám mindig fedő alatt sütötte ezt a fánkot. Egyszerre ne tegyünk bele túl sokat, a fedény nagyságától függ, 4-5 darabnál több ne kerüljön bele, hogy legyen neki helye a terjeszkedésre. Édesanyám rárakta mindig a fedőt, de amikor levesszük a fedőt, arra vigyázunk, hogy a keletkező vízcseppek ne menjenek bele, mert akkor elkezd sercegni az olaj, tehát óvatosan vegyük le róla, és máshol töröljük le ezt a vízcseppet, hogy ne kerüljön rá, amikor újra rátesszük. És akkor ilyenkor szinte a fánk magától meg is fordul, főleg, ha nem túlzottan nagy. Mindkét oldalát megsütjük, és konyhai papírtöllőre kiszedjük, hogy a benne levő olaj azért felszívódjon, mert a nagyon túl olajos fánk az nem annyira élvezhető, nem annyira finom, és amikor már erről a papírtörlő megszívta magát, tálalótára rakjuk, meghintjük vaníliás porcukorral, és amint az előbb említettem, a közepébe tehetünk baracklekvárt, vagy pedig a tányéron tálalunk hozzá még baracklekvárt. Most a lányomék nálunk vannak, és a nászasszonyom küldött fánkot, de még másnap is olyan finom volt, szallagos volt, tehát egyből a szallagosság azt jelenti, hogy ahogy sül a fánk, középen van egy fehér vonal körbe, az adja meg, akkor ez biztos, hogy nagyon finom, és nagyon tényleg még másnap is olyan finom volt az a fánk, hogy mintha aznap sült volna, tehát ez a jó fánk, ami úgy viselkedik. Csörögefánk, amiről már mondtam, csörögefánk, forgásfánk, herőce, akkor ismertetném a Horváth Ilona receptjeit, de ez most tényleg teljesen az ő. Én nekem egy 1979-es kiadású, már tiszta salátává vált könyvem van.
Kissé megbarnultak.
Megbarnultak a lapok, már újra van köttetve. Tehát a csörögefánknál hozzávalók 35 dekal liszt, 5 tojás sárgája, 1 kis kanál cukor, kevés tejföld, csipet só és a sütéshez olaj. A lisztet a tojásságával, a cukorral, a csipet sóval és annyi tejföllel gyúrjuk össze, hogy leves tészta keménységű legyen, tehát hogy jó kemény legyen. Hát Horváth Ilona úgy írja itt, hogy 22 pici gombócot formázunk belőle, mindegyikből vékony lapot nyújtunk, és a dereje metszővel párhuzamosan bevagdossuk a végeket, és a vágáson keresztül áthúzzuk. És akkor bő forró olajba hirtelen tűznél aranysárgára sütjük, porcukorra meghinte forró baracklekvárral tálaljuk, és még ajánlja, hogy egy kis rumot tehetünk a barack ízbe, mert attól még finomabb lesz. Hát én ezt még nem találkoztam, mert az ő receptje alapján nem csináltam, csak a kelcsőrögét, hogy egyenként kell elnyújtani, de szerintem, ha a nagy gombócot elnyújtjuk és úgy vagdossuk el, mint az egyébként a csörögefánkot, akkor se fog történni nagy hiba. Mert azért egyenként elnyújtani egy picit macerásabb, és az biztos nem is lesz egyforma. És van a kelcsőrögéje, ezt kipróbáltam, és ez is finom másnap, mert másnap vittem a lányomékhoz, és az unokáim nem győzték enni, és nagyon jó volt. Tehát itt 25 deka liszthez kell 4 tojás sárgája, 5 deka vaj, 5 deka cukor, 1 deka élesztő, 1 deci tejföl, 1 kanál rum, ehhez is kell egy csipet só, és hát olaj vagy zsír a sütéshez, és a hintéshez pedig szintén vaníliás cukor, porcukor, és hát ehhez is a baracklekvár dukál. Az élesztőt, ahogy már említettem, a langyos tejbe feloldjuk, ezt nem mondom el, mert ezt ugyanúgy kell csinálni. A többi anyaggal összevegyítjük, jól kidolgozzuk, hogy rétes tészta keménységű legyen, tehát ez puhább lesz, mint a másik tészta, mintha tésztát nyújtanánk, olyan keményre kell. Ez pedig egy kicsit lágyabbra, de azért az én tapasztalatom szerint nem kell annyira lágy legyen, mint egy rétes tészta. A kettő között mondanám, a kétfajta tészta között. És akkor ebből két szipót formálunk, és pihentetjük legalább egy fél óra hosszát, de még tovább sem árt. Kinyújtjuk 3 mm vékonyra, és derején metszővel 10 cm nagyságú lapokat szabunk belőle. A lapok belsejébe szintén teszünk két vágást, amin áthúzzuk a végeket. Ettől lesz egy ilyen kicsit kanyargós, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam.
Ettől lesz az az érdekes
igen,
formája.
Igen, a formája, így van. És ezt is forró zsiradékba, először fedővel letekarva, mindkét oldalát ropogósra sütjük, és szűrőlapáttal szedjük ki mint minden fánkot, ugye, és ezt is tegyük rá egy konyhai törlőpapírra, bár ő azt írja, hogy melegen vaníliás porcukorra meghintjük, én azt tapasztaltam, hogy meg kell várni, hogy meghűljön, mert kicsit rácsomósodik a cukor. Na most itt már 3 fánk receptet mondtam el, ahova csak tojás sárgája kell. Ismét felhívnám arra a figyelmet, hogy rakjuk el a tojás fehérjét fagyasztóba, és akkor legközelebb fel tudjuk használni. Éppen a Horváth Ilonka könyvében van egy fehér piskóta, amihez csak tojásfehérje kell. Tehát ez az ő receptje, és akkor mindjárt az én receptemet is elmondom.
Szalad az idő, nem szerető, tegnap még a térre lógott kint a bigán, titkon fújtunk füstbarikán, 10-ből 8 meg épp alig állt, a bortól mint kidőtt. Telik az idő, drága teremtő, hova tűnt a sok haver, a régi csapat, a házmester, aki úgy kiakadt, a srác ki mindünk nél igazabb, s a nagybetűs nő. Fura ez az arc, ismerős, de nem a tükör, felelős. Az ég, amit látsz, ősz hajszál, pár méránc átutazó. Minden egyes ember is hitte, hogy így van ez jól.
egyes ember is hitte, hogy igaz ez jó.
Kedves hallgatóink, folytatjuk gasztronómiai műsorunkat, amelyben ma a fánkokról hallhatnak. Az előzőekben már több fánk receptje is elhangzott, de Süye Károlyné Klárika saját receptjét még nem hallhattuk, ez következik most.
Az én receptemben több liszt van, de hasonló az arány. Tehát fél kiló liszt, 5 tojás sárgája, 1 tojásnyi vaj, ez körülbelül 5 deka, 1 tojásnyi porcukor, ez szintén olyan 4-5 deka, kevés só, tejföl, ehhez 3 evőkanál rumot, és ugyanúgy olaj a sütéshez. Nem szoktam zsírba sütni a fánkot, de állítólag nagyon jó abba is. Tehát ugyanúgy a lisztet tálba szitáljuk, közepére rakjuk a többi hozzávalót, és annyi tejföllel, hogy jó gyúrható tésztát kapjunk, alaposan kidolgozzuk. Ezt 3 cipóba szoktam meggyúrni, és akkor körülbelül ezt is egy fél órát pihentetjük. Késfok vastagságúra nyújtjuk, dereje metszővel rombusz alakúra vágjuk. Én 6x6 centisre szoktam ezt. Van egy ilyen 6 centis vonalzóm, és akkor biztos egyforma lesz. Legfeljebb a szélekről lekerül az a pici kis hulladék. Ennek is a közepét átlósan bemetszük, és az egyik csüskét áthúzzuk a nyilláson. A zsiradékot ugyanúgy felmelegítjük, és amit már mondtam, kipróbáljuk, hogy elég melege, ezt se rakjuk túl tele az edénybe, és hogy legyen hely a növekedésre, amikor az egyik oldala megsült, akkor megfordítjuk, és ugyanúgy konyhai papírtollőre kiszedjük. Ugyanaz a módja a továbbiakban, hogyha meghűl, akkor porcukrozzuk vaníliás porcukorral, és bármilyen savanykás lekvárt adhatunk hozzá, de azért legfinomabb a sárga barack. Hát ez, amit már, amikor mondtam a húsos leveseket, bármilyen húsos leveshez másodikként egy tartalmas ebédet adtunk. És említettem már ugye azokat a fánkokat, amiket lehet látni interneten, televízióban. Ezeket is érdemes kipróbálni, mert főleg a szalagos fánk az elég időigényes, mire kidolgozzuk. A csőröge az nem igényel annyi energiát az embertől. Én mondom, kipróbáltam ezt az aludteljes fánkot, nagyon finom volt, és nem egy túlzottan nagy mennyiség ez, ami elkészül belőle, és ezt csak kanállal kell szaggatni, mert az aludtejtől egy kicsit lágyabb a tésztája, és hát olyan, mint egy kis egérkék, olyanok lesznek belőle. Virágfákot is kipróbáltam már, az is nagyon jó. Most az egyik receptnél említettem, hogy citromhíjat is tehetünk bele. Hát nem rontja el a citromhéja, a csüröge fánkot sem, abba is alkalmazhatjuk azért. Még azt szeretném elmondani, érdekességként, ugye, hogy most hosszú volt a farsang időszaka, hogy a görög katolikusoknál és a római katolikusoknál egy picit elválik a böjty kezdete. Nálunk most ez február 26-ig tart, a vajhagyó vasárnapnak hívják a görög katolikusoknál, és nálunk a hétfő a szigorú böjt, nem a szerdai nap. Hétfő az teljes hús és állati termék megtartóztatás, se tej, se tojás, semmi. Ilyesmi, tartjuk a böjtöt, és a római katolikusoknál pedig ugye hamvazó szerdával kezdődik. Ott úgy van, hogy húshagyó kedd és hamvazó szerda, ez március 1-ére fog esni most. Ez egy jó hosszú, van amikor rövidebb, mert a húsvéti időszak a holjárásához kapcsolódik. Ugye mi így szoktuk tartani a böjtöt. Hát legközelebb majd böjti ételeket fogok elmondani.
Köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, bátran próbálják ki az elhangzottakat. Kálinének köszönöm szépen, hogy ma is itt volt velünk.
Én is köszönöm, jó főzőcskézést kívánok mindenkinek.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, akivel a szalagosfánk és a csörögefánk elkészítéséről beszélgettünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Parnograszt 2002-ben megjelent Rávágok a zongorára című lemezéről válogatunk. Az együttes az egyik legeredetibb autentikus cigányzenét játszó zenekar. A több mint 30 éve működő banda a kezdetektől fogva slágereket hozott létre. A zenekar folyamatosan új stílusú és megjelenésű dalokkal készül, hogy minél színesebbé tegye a repertoárt, és mindenki számára elérhetővé váljon az igazi Parnograszt életérzés. A hétfős zenekar, amely alkalomattán 9 főre bővül, egy családot alkot. A tagok közötti kapcsolat megrendíthetetlen, mivel mindenki rokonságban áll mindenkivel. Talán ez lehet a zenekar sikerének egyik titka. Muzsikáljon hát a Parnograszt, jó szórakozást kívánunk!
Ha bemegyek a kocsmába, jaj, lele, egyre ne
Gyere, voljának keres, gyere, voljának keres.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Parnograszt 2002-ben megjelent Rávágok a zongorára című lemezéről válogatott Kovács Krisztina.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Sinkovics Andrea gondoskodik, a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot Karkus István, Tompos Péter és Nátrán István kollégáim kezelik. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon is kora estén. Hamarosan a híreket követően Merítés című műsorunk szól, adásunk tartalmából. Foltvarrás kékben címmel látható kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Az Orlai produkció tűzte műsorára Thomas Bernhard ikonikus darabját, a Színház csinálót. Film készült a mártír magyar püspökről, Romzsa Tódorról. Egy hét múlva 12. alkalommal rendezik meg a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivált. Sikeres kínai turné után több nagy koncertet is ad a MÁV szimfonikus zenekar. És az év jazz albuma lett a Juhász Gábor Trió és Holló Aurél közös West Side Story lemeze. Ezek lesznek a merítés mai témái. 14 és 15 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Lélekműhely című összeállításunk szól, még kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkkal várjuk Önöket. 15 órakor az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, majd a híreket követően Szent Janzen Arnold élettörténetét ismerteti a néhai Katona István egri segédpüspök. Majd a hitvalló szól. Ebben Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laska Jannával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, a pedagógiai kar dékánjával és dr. Szűz Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, a januári ökumenikus imahét kapcsán a vallásközi párbeszédről elmélkedik. 16 órakor a híreket követően kívánságműsorral várjuk Önöket, mely után az iránytű szól. A mai műsorunk vendége Janasóczky Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivője, akivel a téli időjárás kihívásairól, a gépjárművünk felkészítéséről, az álló és folyóvizeink jegének használatáról beszélgetünk, és hasznos tanácsokat is adunk azzal kapcsolatban, hogy mit vigyünk magunkkal egy hosszabb autóútra. Ajánlón következik Molnár András műsorához.
Illetve egy palack víz, hogyha van nálunk, akkor ez szintén nagyon fontos lehet. Illetve ugye a mai világban már gyakorlatilag mindenkinek van mobiltelefonja, az akkumulátor feltöltöttsége azért az legyen minél magasabb szinten. Ezek természetesen akkor igazán fontosak valóban, hogyha több száz kilométeres távra megyünk külföldre, utazunk ország egyik végéből a másikba, hiszen ezen időjárási körülmények között ugye bármikor lehet egy olyan forgalmi dugó, lehetne, adj Isten, egy baleset, amiben belebotlunk is, lehet, hogy itt órákat kell akár várni, nem mindegy akkor, hogy ha ilyen kis okosságokkal felkészültünk, akkor hogyan tudjuk átvészelni ezeket a enyhén szóval kellemetlen órákat.
17 órakor regionális híreket hallanak, majd akkor esti hírmondóval és a regionális sporthírekkel várjuk Önöket. 18 órakor Rózsa Fűzér imádságot imádkozunk rádiónk EGRI stúdiójából, melyet a mai alkalommal a Tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola ima csoportja vezet. Ezután híreket hallanak, majd a Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. 19 órakor a híreket követően könyvjelző című nyelvápoló és könyvajánló műsorunkban Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián és Őkovács József történeti munkájáról Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Majd a Lélekszava egyházi kiszótárunk következik. Ebben Magsó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a boldog Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. 19 és 20 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Találkozás című műsorunk szól, míg Kisújszállási frekvenciánkon Életünk című műsorunkkal várjuk Önöket. 20 óra után a híreket követően Közelkép című portréműsorunk és a Líceumi Krónika következik, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Tartsanak velünk addig is!
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're